Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és köszöntöm a stúdióban dr. Téglás Pétert, segítőnket, szakértőnket, szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Mielőtt belevágunk a mai témába, itt mutattál nekem néhány perce egy csodálatos visszajelzést egy történésztől, és hát ez nagy öröm számomra, hogy ezeket az adásokat hallgatják utólag, nem is csak úgymond átlag emberek, hanem komoly történészek és elismerő szavakkal illetnek, úgyhogy én is nagyon örülök, hogy ezeket az elismerő szavakat megkaptad.
Valóban így van. Na most annyit azért hadd mondjak el, hogy a szerzők egy jelentős része élve azzal a lehetőséggel, amit mondjuk a Google biztosít, ha megjelentetnek egy munkát, akkor a Google-ban rákeresnek arra, hogy hol és milyen módon nyilvánultak meg, ismertették, kritizálták-e, dicsérték-e a szóban forgó művet. Na most ennek sorába mi is benne vagyunk, úgyhogy az úgy különösebben nem nagy érdem, hogy de valóban, hát azok az elismerő szavak viszont jól esnek.
No, mit hoztál nekünk ma?
Azzal kezdeném, hogy majdnem pontosan egy évvel ezelőtt, 2022. júliusában ismertettük Romsics Ignác 70 év egótörténelem első kötetet. Ez az első kötet Romsics Ignácnak egyfajta életmű összefoglalója, talán használhatom ezt a műfaji megjelölést. A reál jellemző hihetetlen pontossággal és minóciózus módszerrel írja le az ő életét. Gyermekkorától kezdve az első kötetben lényegében a felsőoktatási intézményre kerüléséig és lényegében a pályakezdésig írja le az első kötetbe. Ezt ismertettük, amennyire én ezt meg tudom állapítani viszonylagos sikerrel, tehát voltak hallgatóink. Na most már akkor az első kötetben beígérte, hogy élete második részét, már amit beérkezett tudósként élt meg, megírja a második kötetet, és ez a második kötet megjelent most májusban. Én úgy gondolom, hogy van annyira érdekes, és van annyira érdemes, hogy mi is és akárki más ismertesse, és legfőképpen elolvassa.
Nagyon mélyen egyetértek, már csak azért is, mert magam, illetve a körülöttem lévő emberek életét látva legalább olyan érdekes az aktív időszak, amit többé-kevésbé éretten élünk át, mint akár a kezdet, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok.
Hát tulajdonképpen ugye az első kötet ott fejeződik be, hogy Budapestre kerül és sorra írja az egyre fontosabb, terjedelmesebb, aprólékosabb munkáit, egyre inkább a figyelem középpontjába kerül, és akkor ez az időszak viszont már a rendszerváltásnak az időszaka. Na most valóban annyira részletes és mindenre kiterjedő ez a munka, hogy tulajdonképpen egy könyvismertető keretében, ahogy ezt már korábban is mondtam, elegendő volna azt mondani a hallgatóknak, hogy olvassák el ezt a könyvet. Na jó, hát azért kicsit azért térjünk rá a részletekre. Én tulajdonképpen két mozzanatot emelnék ki. Romsics professzor 1993-tól 98-ig némi megszakításokkal az Egyesült Államok egyik egyetemén tanított. Hát azért ez egy magyar professzor számára nem akármilyen lehetőség, főleg úgy, hogy annyira sikeresen teljesítette a feladatokat, hogy tulajdonképpen meghívták állandó oktatónak, és hát ez egy nagyon érdekes dolog, amikor ő számot vet azzal, hogy ő itt persze egy lehet a professzorok közül, és föltehetően egyébként erre utal is, nem tud akcentus nélkül beszélni angolul. Tehát ezzel mindig meg kell küzdenie, tartalmilag nincs semmi probléma, és a diákjaitól rendre sorra mindig elnézést is kér, hogy vannak nyelvtani hibái, akik viszont megnyugtatják, hogy nem a nyelvtani hibákra kíváncsiak. Na most, ami miatt én ezt a részt emelném ki ebből a visszaemlékezésből, ebből a fantasztikus visszaemlékezésből, annak az az oka, hogy megismerhetjük az amerikai egyetemi rendszert. Bepillantást nyerhetünk abba, hogy vajon azok a példátlan sikerek, amely Amerikának a tudományos életéhez kötődnek, honnan erednek? Mi az a közeg, ahol kitermelődnek ezek a fantasztikus elmék, akiknek egy jelentős része nem Amerikába született? A világ legkülönbözőbb táján született, a lehetőséget, a kutatás lehetőségét, és nem utolsó sorban annak a szabadságát, azt az Egyesült Államokban kapták meg. leírja az Indiana állambeli, tehát annak az egyetemnek a kampuszát, annak a kampusznak az életét, ahol ő lakott, ahol ő dolgozott, ahonnan ugye bejárta néhány száz méterre lévő egyetemi épületbe. Hát mindenne föl van szerelve először is. Tehát ugye a korabeli Magyarországon az egyetemeknél a papír gondot okozott, amire írnak. Nem, hogy a modern felszerelések, a különböző írásvetítők, abban az időben még ugye még az informatika elején jártuk, nem csak a fénymásolók okoztak gondot, hanem bizony még a papír is gondot okozott, és hát ugye méltatlan körülmények között éltek. Én emlékszem, ugye nem sokkal később jártam aztán posztgraduális képzésre az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem jogtudományi karára, hát az épület is méltatlan állapotban volt. Na most ebben az időben az Egyesült Államok olyan elképesztően kedvező körülmények között tanultak, hogy akaratlanul is az ember a irigységgel tekint erre a környezetre, és ami a fölállásbeli különbséget jelenti, hogy nem a tanár vásárolja meg lényegében a diákot, tehát vagy az egyetem vásárolja meg, hanem a diák vásárolja meg a professzort. Tehát a professzornak a sikeressége azon múlik, hogy a diákok tanúsítanak-e érdeklődést az ő stúdiuma iránt. Mert ha nem, akkor az egyetem számára sem jelent a professzor értéket.
Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Egész egyszerűen kicsit piaci szemlélet, de valóban így van, hogyha a diákok nem értékelik, és nem érdekes az a téma, vagy nem jól adja elő, vagy gonosz a diákokkal, akkor bizony csökken a népszerűsége, és ennek valahol azért nagyon sok haszna van.
Óriási haszna van, és mielőtt persze elfogadnánk azokat a leegyszerűsítő, magyarul, hogy hát ez egy piaci szemlélet, ez a piaci szemlélet mellett jelen van egy nagyon virulens közösségi élet. Tehát a csoportok, a tanulócsoportok, az évfolyamok, az azonos szakra járók időről időre közös kirándulásokat tartanak, közös piknikelés folyik, és összekovácsolódik a közösség, segítik egymást. Tehát ez a féle piaci szemlélet mellett van egy nagyon komoly közösségi élet is. Több éven keresztül tanított ott a professzor úr, hazaért, és hát ugye a dolog érdekessége, hogy az ott nyújtott teljesítménye alapján előbb lett professzor az Egyesült Államokba, mint Magyarországon.
Innen fogjuk folytatni Romsics Ignác élettörténetét, hiszen most jelent meg májusban 70 év címmel, Ego történelem 1951-2021 második rész, hiszen egy éve jelent meg professzor úr életrajzának az első része. Maradjanak velünk, dr. Téglás Péter a vendégünk tovább.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai könyvajánlónkat dr. Téglás Péterrel, aki egy nagyon friss könyvet hozott nekünk, Romsics Ignác professzor úr élettörténete, mely most jelent meg a második rész, egy évvel ezelőtt az első. Hát nagyon izgalmas, ugye mondtad, hogy egy könyvet ugye el kell olvasni, nehéz ismertetni, hiszen egy nagyon gazdag műről van szó. Kiemelted nekünk az előző beszélgetés részletben azokat az éveket, amikor Amerikában dolgozott, és hát úgy zárult, hogy előbb lett professzor Amerikában, mint Magyarországon.
Igen. Érdekes része egyébként a professzorrá válásnak, és aztán ugye az akadémikusságnak, az akadémiai tagság elnyerésének, hogy hát milyen kicsinyes harcokban kellett részt venni ahhoz, hogy és milyen ígységeken ment keresztül, de nem akarok ebbe a részbe, bizonyos mértékig elkerülhetetlen, hogy foglalkozzunk vele, de én tulajdonképpen azzal szeretném kezdeni, hogy az Ego történelem 2-ben nyilván a professzor úr nem tagadja meg önmagát, mert tanítani is akar. Tehát egy kicsit szeretne bennünket befolyásolni, hogy ebben a szomorú közállapotban, ami most talán Magyarországon van, ebben a minden színvonal alatti közbeszédben és átkozódásban és két táborra szakadásban kellene egy előrelépést tanúsítani ahhoz, hogy a magyar társadalom boldoguljon. A könyv ismertetőnél a Líra azt a módszert választotta, hogy Romsics Ignác szavait használta föl, és ennek első bekezdését szeretném ismertetni. Sokan úgy tartják, így kezdődik az idézet, hogy a szakszerűtlen, propagandisztikus, manipulatív, vagy egyszerűen csak dilettáns múltértelmezésekkel a történésznek semmi dolga nincs. Én nem osztom ezt a véleményt. Éppen ellenkezőleg, Úgy gondolom, hogy a történész fontos társadalmi feladata az ideológiailag durván meghatározott, a múlt ismert és igaznak elfogadott tényeitől eltávolodó, manipulatív és propagandisztikus célzatú értelmezések hiteltelenítése, még ha az abszolút objektív igazság nem is tárható fel.
Röviden tehát dolga egy jó történésznek a rossz történészek vagy áltörténészek nézeteit megkérdőjelezni és igazság alapra helyezni.
Ez teljes mértékben így van, ez viszont a jelen Magyarországában egy veszélyes álláspont. Tudnilik, valóban olyan gátlástalan szitkozódásoknak és támadásoknak tudja magát kitenni az ilyen célt kitűző tudós, hogy azt emberileg is nagyon nehéz elviselni. A könyv nagyon jó, nagyon aprólékos. Én úgy gondolom, hogy ha valaki az elolvasásra szánja magát, tulajdonképpen kiválaszthatja azt a fejezetét, ami esetleg jobban érdekli, mint az előző fejezet. Tehát ezzel a könyvvel jó darabig el tud lenni, és jó darabig el tud küzdeni. Most ugye a második könyvben ugye az ELTE docense, az Indiana Egyetem és az ELTE professzora 5 év itthon és a többi, az 5. fejezettől kezdve a ma Magyarország közbeszédére térünk rá, hogy milyen küzdelmeken ment keresztül beérkezett történészként, amikor megírta a legfontosabb műveit, Magyarország története a 20. században például, Erdély elvesztése, a Trianonnal kapcsolatos művei. Elsősorban ugye a főcenzor, a sztártörténész, ez természetesen rossz értelemben, és a magyar gyűlölő volt marxista jelzőt kapta meg, ez 2003 és 2008 között jött, és akkor hát utána az utána következő, még lejjebb szállt színvonalban, akkor már antiszemita, hazáruló, zsidóbérenc és egyéb jelzőket illetek rá, komoly televíziós műsorokban és leírásokban. Ugye nyilván ezt emberileg is nehéz megemészteni, azonban az egészen nyomasztó és nagyon nehezen fölfogható, hogy ebben a szabadságállapotban, amiben azért a magyar társadalom volt és van ebben az időszakban, hogyan lehet, hogy sokan eladják a lelküket a napi politika oltárán. Olyan emberek, akik jobb sorsra érdemesek, olyan történészek, akiknek már komoly produktumai vannak. Én nem fogom őket megnevezni. Semmi módon kerüljük el azzel kapcsolatos esetleges konfliktusokat, de Romsics professzor ezúttal az egyébként reál jellemző visszafogottsággal nevén nevezi a gyereket. Fölsorolja azokat az embereket, akik a 90-es években őneki kollégái voltak, barátai voltak, családilag összejáró viszonyban álltak, és máról hónapra megváltoztatták a véleményüket, lényegében rátámadtak, és ők is részesei ennek a hihetetlen szitokáradatnak. Na most egy embert azért megemlítenék, amit talán annyiban igazságtalan, hogy nem olyan nagyon régen halt meg az illető, nagyon korán támozott, Gerő történészről van szó, aki teljesen váratlanul felfedezte a zsidó Bérenc Romsics professzorról, hogy antiszemita. Na most ezt a kettőt úgy együtt tanúsítani meglehetősen nehéz, és főleg úgy, hogy Gerő azért egy tehetséges, nagy tudású történész volt, akit azért a környezete becsült. Néha valóban különböző extrém megnyilvánulásai voltak, extrém váltásai voltak, főleg most az élete végén magam is meglepődtem rajta, de olyan következetesen állította ezt az antiszemitizmust, hogy Romsics tanítványai nyilatkozatban is egységesen álltak ki a volt professzoruk mellett, hogy ez egy rendkívül igaztalan, igazságtalan és a valóságnak meg nem felelő vád. Leolvashatjuk aztán a többi propagandistát is, ugye név szerint elolvashatjuk, milyen dolgokat tesznek. Leolvashatjuk, elolvashatjuk azokat a már korábban általam említett kicsinyes, irigykedő hozzáállásokat, amelyek az egyes nagy lélegzetű, komoly munkát feltételező műveknél a kritikákban megjelennek, szavakba kötnek bele. kiragadnak részleteket és olyan beállításokat tüntetnek föl, amely a könyvből egyébként a maga összefüggésében nem olvasható ki. Na most ugye 70 évről van szó, én úgy gondolom, hogy egyfajta életlezárás ez a könyv, bárcsak sokan tekintenék úgy, hogy amikor elérkeznek ebbe az életkorba, akkor írjanak egy ilyen művet, mert ez kordokumentum is. Tehát ezt a művet 50 év múlva, 100 év múlva is elolvashatják. És éppen az aprólékossága, a mindennapi életnek a bemutatása is egy olyan dokumentum jellegű, amelyből egyrészt megismerhető a múlt, másrészt aki akar, az tanulhat belőle. Leírja a professzor úr, hogy kitűnő egészségnek örvend, nincsen probléma, ugye a nagyon szép házába él, és ez idő szerint is alkot, és tervei vannak, de hát az öregedési folyamat, szól róla, hogy néha teljesen triviális nevek már nem jutnak eszébe, azért az a féle élénkség, amit korábban tanúsított, az azért talán már nincsen jelen, megjegyzem, én a személyemben is meg tudom ezt érteni. Mindenkinek nagyon tudom ajánlani, történelemtanároknak és talán politikusoknak is, hogy legyenek szívesek, olvassák el.
Péter, köszönjük ezt a csemegét, és hát különleges dolog ez, hogy 70 évesen megajándékozta önmagát és a közösségét, a tudományos világot, Romsics Ignác ezzel az életrajzi elemmel, és én azt gondolom, hogy mindez, amit ismertettél, abszolút igazolja, hogy alkalmas a tanításra, és mindenképpen érdemes elolvasni. Köszönöm, hogy hoztad.
Köszönöm szépen.
Romsics Ignác 70 év, Ego történelem 1951-től 2021-ig életrajzi művének második része, egy 70 éves ember, tudós, professzor szülinapi ajándéka egy kicsit a közösségnek, tudományos világnak, feltétlenül olvassák el. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.